akinek lógni kell, az nem full vízbe, még ha a folyó az akasztófát mossa is.
Vita Nuova, Bohumil Hrabal regénye, Eliska Hrabalová, Bánsági Ildikó, 13. rész.
Barátomnak, Karel Mariscónak, aki több mint 40 esztendeje minden évben kinyomtat egy szamizdatot és szétküldi barátainak. Aki tehát fedett pályás champion, ász és világbajnok.
És bekövetkezett a pillanat, amikor az uram esélyt kapott arra, hogy ász legyen az írók között. Levelet hozott a postás, amelyben a kiadó felajánlotta az uramnak, hogy közreadt tőle egy elbeszélés kötetet, hogy állítsa össze a könyvet, hogy ösztöndíjat is kap, hogy a kiadó egy évig folyósítja a fizetése felét, ha a munkaadója hajlandó felére csökkenteni munkaidejét. És Kucsera úr, a hulladékbegyűjtő vállalat igazgatója, írt az uramnak egy ilyen szerződést. Így aztán az uram nekiesett a papírjainak, hogy olyan elbeszéléseket válasszon ki, amelyek alkalmasak a kiadásra. De minél tovább válogatott, annál kevesebb elbeszélés maradt, ezért aztán kénytelen volt újabb elbeszéléseket írni. De ezek már nem voltak olyanok, mint régen. Ezek már nem voltak véres történetek, melyekkel szórakozott, hanem, amint láttam és hallottam, egészen megszelidült elbeszéléseket írt, csak hogy a novellás kötete megjelenjen. Ugyanis az uram először csupa ilyen véres történetet adott a kiadónak, és az alcímben is ez állt az elbeszélések helyett. De amikor a kiadóban már egy hónapja olvasták a novelláit, és utána elmúlt még egy hónap, akkor az uram megváltozott. Nyugtalan volt. Felriadt álmából, és hetente bement a kiadóba érdeklődni, hogy elolvasták-e már. De amilyen nagy reményekkel indult el itthonról, olyan megszeppenve és picire zsugorodva érkezett mindig haza. És úgy 6 hét múlva, amikor megint bement a Csehszkoszlovenszki Spisovatel kiadóba, hogy megkérdezze, elfogadták-e a véres történeteit, csak annyit mondtak neki, hogy 2 szerkesztő már elolvasta a novellákat, és hogy jöjjön be másnap reggel. És az uram ahelyett, hogy munkába ment volna, 9-kor már ott állt a kiadó előtt, holott a találkozót 10-re beszélték meg, és sétált egyet a Moldva parton, és aztán bement. És egy óra múlva már megint az utcán volt, és vörösen és megszégyenülten bejött hozzám a grillbe. Elmondta, hogy visszaadták a kéziratát, hogy a szerkesztők eleinte nagy nevetve olvastak föl részleteket a pacsirtájából, és lelkendeztek, és az uram szerényen mosolygott, és úgy érezte, hogy most aztán az álma valóra válik, hogy ő a jövő ásza, hogy a költő barátainak, Hirschalnak és Kolázsnak igazuk volt, amikor nagy jövőt jósoltak az uram elbeszéléseinek. És amikor a szerkesztők már 1/2 órája hahotáztak, és egekig magasztalták az uram elbeszéléseinek stílusát és tartalmát, hirtelen elkomolyodtak, és azt mondták, hogy ezek a szövegek így, ahogy vannak, kiadhatatlanok. De ha mégis kiadnák őket, akkor utoljára ülnek itt, mint szerkesztők, mert az igazgatóság ezekért a véres történetekért elbocsátja őket. Megfosztja a kenyerüktől, és ezt nem kívánhatja tőlük az uram. Hogy tehát visszaadják neki a kéziratot? Hogy csak az elbeszélések fele jöhet számításba? A többi nem maradhat egy Csehszkoszlovenszki Spiszovátel által kiadott könyvben. Hogy ez alatt a fél év alatt, amíg még ösztöndíjat kap, írjon az uram olyan novellákat, amelyekben sem disznószavak, sem pornográf jelenetek nem lesznek. Azóta, hogy visszaadták a kéziratát, amelyhez nem csak az uram, hanem a barátai is oly nagy reményeket fűztek, attól kezdve az uram hirtelen valahogy más ember lett. Hiába szíttam, hiába bizonygattam neki, hogy azok hülyék, akik a kiadóban ülnek, nem pedig ő. Hiába eskedtem meg, hogy eszébe ne jusson változtatni valamit a szövegein, melyeket mellesleg sohasem olvastam, de ez most nem volt érdekes. Most arról volt szó, hogy maradjon az uram az, aki volt. Hogy ne kezdjen el egyik napról a másikra úgy írni, ahogy ott, a kiadóban kívánják. Csak hogy az uramról minden lepergett. Új elbeszéléseit már az elfogadott szövegei alapján írta. Kivette kötetéből azt a 6 novellát, melyet Kolárzs úr és Hirsál úr olyan nagyra becsült. És türelmesen írta a kidobott véres történetek helyét betöltendő elbeszéléseket. És az uramnak lassanként fizetnie kellett kis hitűségéért. Már a barátai körében sem volt saját véleménye. Azonnal egyetértett mindennel, amit bárki mondott. Az én uram előre helyeselt mindent. Csak azt nem, amit neki kellett volna mondania. Félt elmondani a véleményét, és ha elmondta, végül mindig visszavonta. És abban a Spalena utcai hulladékbegyűjtőben is bekövetkezett a krach. Amikor bementem oda az uramhoz, az irodában ott ült a vállalat rendésze, és ahogy ki akartam menni, azt mondta nekem: üljön csak le, asszonyom, az ura hamarosan hazamegy. És ott ült Toncsa, és Venca, és a főnöknő. És a rendész a beszéde végénél tartott. És az uram piros arccal ült a széken, mint aki most hagyta abba a sírást.
Hát ide figyelj, mondta a rendész. Te nem tartod be a munkaidőt. Figyeltettelek. És megtudtam, hogy egyután már elhúzod a csíkot. Ehhez mit szólsz?
És az uram vágyottan tiltakozott. Csak akkor mentem el, ha elkészültem a munkával.
De a rendész mondta magáét. Szóval bevallod? Akkor te egy lógós vagy. A feleségem 10-szer hozott ide papírt, de te fél egykor már sohasem voltál itt. Igaz? Toncsa.
És Toncsa lesütötte a szemét, és azt mondta: igen, doktor, fél egykor maga minden nap elment. Az uram erőtlenül érvelt. De hiszen engem a becsomagolt bálákért fizettek, mázsánként 3 korona 60-at. És a főnöknő megbotránkozva fordult az uramhoz. Én azt hittem, hogy maga egy intelligens ember. Az uram felpattant, és azt mondta: hát rendben van, én mindent elismerek. Amit itt elmondtak, az mind igaz. Én egy lógós vagyok.
A rendész cigarettára akart gyújtani, de nem talált a zsebeiben gyufát. Az uram fogta az íróasztalon fekvő skatuját, és a meggyújtott gyufaszálat a rendész szájában lévő cigarettához tartotta. De a rendész hagyta, hogy a gyufa végig égjen az uram kezében. És utána, mint a csikket, a hamutartóba nyomkodta az érintetlen cigarettát. És olyan parancsoló mozdulattal mutatott a jegy